Mostani beszélgető társam Gáspár Klára tanárnő, a Nagykanizsai Piarista Iskola tanára. Itt ülünk az úgynevezett beszélgető szobában, amiben van egy jó kis ülő garnitúra, meg egy, nem is tudom mi lehet ez, valami régi kredenc. A maradványai. Kedves tanárnő, kicsit nehéz lett most a napod, hogy itt kirángattalak az óráid közül. Hogy telik a péntek? Milyen nap?
Péntek nehéz nap. Zsinórban van 6 órám egy Lukas órával, úgyhogy így az nagyon sok, megerőltető.
És a többi milyen? Hány órád van? Sok? Sokféle gyereket tanítasz, sok osztályt. Miből áll össze a menetrended?
24 órán van egy héten, plusz egy óra szentségimádás, illetve 2 óra szentségimádás van benne. Tanítok elsősorban gimnáziumban, tehát 9., 10., 11. évfolyamon, meg a 7. osztályosokat. Van egy 7. B-s csoportom idején. Ilyen picik.
És németet, ugye?
Igen.
Csak német?
Nem csak német, hanem tanítani csak németet tanítok, viszont orosz szakon is végeztem, és az elmúlt években minden éven akad egy-két gyerek, aki szeretne oroszul tanulni.
Most is van?
Most is van, majd kezdjük. Még nem tudtuk elkezdeni, még olyan sűrű volt az éveleje.
Aha, mesélj már erről, kérlek, hogy volt, amikor még tudtad rendesen az oroszt, mi lett vele, volt, amikor teljesen eltűnt, és akkor most kik ezek, például ki ez az idei gyermek, aki erre szánt el magát?
Hát tudtam oroszul, amikor még egyetemista voltam, de nekünk akkor még kötelező volt kimenni Oroszországba, és egy fél évet tanultam a Lomonoszov Egyetemen. Akkor ez még így része volt a képzésnek, és akkor még nagyon jól tudtam oroszul. Aztán, amikor végeztem, akkor már nem kellett orosz.
Már nem kellett,
igen. És aztán egy 14-5 éve egyszer csak jött egy fiatal ember, aki jelenleg piarista szerzetes, és én voltam az osztályfőnöke, úgy hívják, hogy Tóth Gábor. És a Gábor volt, aki hévízi lakos, és miután Hévízen sokan orosz lakos, tehát ortodox és pravoszláv egyházhoz is tartozók, közül többen tartoznak hozzájuk. Na, az a lényeg, hogy az ő édesanyjának van egy butikja, és orosz vásárlóik vannak. Voltak abban az időben, és a Gábor mondta, hogy szeretne oroszul tanulni, mikor kiderült, hogy én tudok. És akkor ez így indult.
Tehát akkor a Tóth Gábor atya egy korszak határ és egy korszak indítja, mert beleszületett újra akkor az orosz tanári. És aztán jöttek sorba?
Annyira jöttek sorba, hogy például most szeptemberben az egyik kolléganőmnek a lánya, a Bori, akinek én voltam a német tanárja, annyira beleszeretett az orosz nyelvbe, hogy ő jelenleg orosz szakon van Pécsett az egyetemen.
Hát ez gyönyörű történet, tehát a tetsz halott életre kell. A tanításon kívül van módod itt-ott az orosz nyelvet beszélni, vagy akár hallgatni, nézni, olvasni?
Hát most sokan meg fognak botránkozni, de én Putyint szoktam hallgatni. Van egy ilyen Deutschland-Russland YouTube oldal, és nagyon érdekes, én nagyon régóta hallgatom, nézem ezeket az adásokat, tehát német Oroszországban élő, kitelepült németeknek tulajdonképpen a műsora, és nagyon sokszor szerepel benne Putyin hírekben, nagyon szépen beszél, tehát érthetően beszél oroszul, ezért szeretem őt hallgatni, és amit nem értek, azt németül amúgy feliratozzák, úgyhogy abszolút érthető.
Tehát ez az a sajátos történelmi metszet, ahol a tanárnőnek a két nyelve találkozik a két etnikum együttélésével, ott Oroszországban. Óriási történet, már egy izgalmas pontja a beszél. A Gáborral aztán mi lett? Ő orosz is tanult tovább is?
Hát oroszból meglett a felsőfokúja, aztán találkozott egy hölgyel, aki egyetemista volt, aki orosz származású, aki felkészítette a felsőfokra, olyan szinten én már nem tudok. És nem lett orosz tanár belőle, hanem ha jól tudom, most is tanul, és angol tanult, de aztán mégsem angol tanár lesz, hanem most meg fog sértődni, hogy ezt pontosan nem tudom, pedig nyáron is beszélgettünk. Talán történelem, magyar, sok minden érdekli.
Igen, igen, de ez nem egy mulandó hóbort volt, hanem elvitte a felsőfokú.
Így van, tehát a felsőfokig ment vele. utána beleszeretett az angol nyelvbe, kint tanult, Amerikában is volt kint. A német nyelvet nem tudtam megszerettetni vele.
Marad az orosz.
De maradt a barátság és az orosz.
És jól értettem, osztályfőnöke is voltál? Mesélj kérlek akkor erről még egy kicsit, arról az osztályról, osztályfőnökségről, és hogy azután vagy-e voltál-e, szoktál-e osztályfőnök lenni?
Hát én ilyen beugró osztályfőnök voltam náluk, az Zoli atya volt előtte, aztán ő neki egészségi okok miatt, tehát hogy voltak neki problémái, nem tudta vinni az osztályt, és akkor a második év fél événél ő átadta nekem ezt az osztályt. Nagyon szerettem őket, csomó csibész, fiatalember.
Ez 4 osztályos volt? Ez a közepetáját jelentette?
Így van. Közepetája volt, mert nekik nem 4 osztályos, hanem egy nyelvű előkészítős osztály voltak ők, és 5 osztály. 5 év volt, igen.
De
volt nulladik.
Volt?
Hogyne, 2,5 évig az enyémek voltak.
És jobba voltatok? Jó emlék?
Nagyon, nagyon, nagyon. Kaptam tőlük egy... vannak ezek a... Minek mondják ezeket? Ilyen... a legjobb osztályfőnöknek, de ilyen díjak, amiket ilyen
serleg,
és serleget, igen, kaptam tőlük egy serleget, igen.
És később is lettél beugró osztályfőnök, vagy teljes is?
Előtte voltam beugró osztályfőnök még egyszer, aztán utána volt egy osztályom 5 évig. Úgyhogy ennyi. És most vagyok osztályfőnök.
És szereted egyébként, vagy fontosnak tartod, vagy jó, vagy szívesen lennél, vagy hogy vagy az? Mert ugye vannak tanárok, akik valósággal menekülnek az osztályfőnökség elől, mert tényleg nagyon nehéz, ha az ember jól akarja csinálni, mások pedig szinte sértésnek veszik, ha ők éppen nem lehetnek.
Igen, ja, meg egy is. Szerettem csinálni, most nagyon sok órán van, most itt sok óra mellett nem. Az igazság, hogy van egy, én voltam Indiában egyszer, és a tablettákat, amiket előtte szedtem, tehát a maláriára, a hepatitisre, stb., ezeket nem dolgozta fel a szervezetem. Emiatt,
nem vagy teljesen jól.
Emiatt fizikailag néha vannak rosszul léteim. Tehát az azt jelenti, hogy havonta 1-2 nap az úgy kiesik az életemből. És ez így bármikor jöhet, és ezért ez olyan rizikó. Tehát nem érzem magam most, hogy fizikailag alkalmasnak arra.
Hogy az... túrára.
Igen, szervezek, nagyon sok mindent szervezek, amit így érzem, hogy szükséges, és jön, és kell. De az, hogy egy osztályt így vinni, és akkor azt, hogy, tehát, hogy neked akkor ott kell lenni.
Mindig.
Tehát megyek, beugró, liturgiát is tartok, ezeket viszem a gyerekeket, adventi vásától kezdem, Medjugorje, mindenhol megyünk, mindent szervezek. De az, hogy tehát ezt én most így fizikailag nem tudtam vállalni a Covid után.
Na, itten...
Nem zárom ki.
Itten jönnek a témák, tehát tessék erről az Indiáról mesélni először is, és aztán majd a Medjugorjéről.
India. India kislányként mindig hercegeket és hercegnőket rajzoltam. És a kedvenc állatom az elefánt volt.
Ez már magában kész India.
Igen, és mindig az India, mindig elvarázsolt India, az indiai mesék, az indiai történetek. Ez úgy jött, hogy 2000-ben, májusában, itt van a Kanchanal Jézus Szíve templom, plébánia templom, felső templomnak hívják, akkor a Rumszerű Miklós atya volt itt a plébános, és ő engem meghívott egy lelki gyakorlatra, amit egy indiai nővér tartott. Ő hívta meg az indiai nővért, Kerala indiai nővér, aki Németországban él jelenleg, és elmentem erre a lelki gyakorlatra. A lelki gyakorlat 3. napján az atya eltűnt, elment vásárolni. És mondta, hogy ha nem jönnék, beugranál, azt hittem viccel, életemben nem tolmácsoltam. És arra emlékszem, hogy Balatonlellei templom, a nővér ott áll elől, én egy oszlop mögé elbújtam, és nézegettem, hogy jön, nem jön, miért nem jön, és ott álltam az oszlop mögött, és vártam, hogy jöjjön, és néztem az órát, hogy idő van, és nem jött. És akkor a nővér mondott valamit, amit most nem ismétlek meg, és ezen így fölkaptam a vizet, hogy mondhat ilyet, és odaálltam, és mondtam, hogy itt vagyok én. És akkor mondtam, hogy akkor próbáljuk meg.
De németről?
Németről, magyarra. Igen. És ugye akkor a nehézség volt, mert hogy én akkoriban még nem ismertem a Szentírásnak a nyelvezetét. Tehát, hogy nem voltam napi Szentírás olvasó, nem voltam képben. És az nagyon izgalmas volt, hogy én, amit tudtam, köztestrészt fordítottam, a Szentírás éget pedig a János bácsi, aki a Miklós, hogy a édesapja, ő olvasta fel a Szentírásból akkor. És aztán két-három napot tolmácsoltam neki, akkor hogy benne maradtam, mint Pilátus a krédóban. Mondta a nővér, hogy én úgy megfelelek neki, tehát hogy ha nem is tudom a Szentírás, de legalább a Szentlélek nyelvén beszélek, tehát hogy a lélek az úgy árad közöttünk, az úgy jó volt. Ez 20 éve volt, 23 éve volt, és akkor júliusban Lourdesban voltam, a nyolcdosság közösség meghívott egy hetes zarándoklatra a Lourdesba, és akkor volt a Szegedy Péter atyának az örök fogadalma, és oda engem meghívtak, és oda elmentem velük. És Lourdesban egy olyan érdekes dolog volt, hogy ahova léptem, ott pénz volt. Tehát volt egy alkalom, amikor egy pénztárcát tele pénzzel találtam, és mindenkit nagyon irigy volt rám, mert hogy, tehát hogy ők nem, de én miért? Én sértettem, de aztán végén mindenkit meg kell hívni sörözni, meg aztán elmentünk, mindenkinek vettem kegytárgyakat, ajándékot, hogy ne legyek, irigyek rám, nagy bűnbe vigyem őket, ezért inkább meghívtam őket sörözni, meg nem tudom, pizzázni.
Az okos intéző.
Igen, és akkor ezek után képzeld el, hogy egyik nap, láttam, hogy sok kinde jön, egyik nap a földön találtam egy arany karkötőt, és olyan szép volt, egy kő volt benne, és gondolom, hogy ez egy indiai női lehetett. És akkor így fölvettem, és akkor az volt az első mondatom, hogy megyek Indiába, gyerekek. Így jött a szívembe. És képzeld el, hazaértünk, ez júliusban volt, hazaértünk, és amikor hazaértem, akkor azzal fogadtak itthon, hogy hívott valami pap, és azt mondtam, hogy hát, hogy el kéne menni Indiába, mert akit a nővér meghívott, és mindenki visszautasította a meghívást, és már csak te maradtál, és hogy elmennék-e Indiába, és nem hiszed el, és már boldog voltam, és akkor novemberben volt ez az út, 3 hetet lehettem így, egy zarándok csoporttal mentem ki Keralába, úgy, hogy valami argentin herceg fizette az utamat, egy utazási irodával mentem, az utazási olyan iroda, akik vendégmunkásokat vittek ki Németországba. És hogy 9 fős kis buszokkal vitték az embereket, meg hozták az embereket, Frankfurtba kellett mennem, és állok a busz megállóba, várom a kis buszt, megérkezik egy megyszínű, vagy ilyen bordós színű Peugeot, kiszáll egy úr, és kérdezi, hogy én vagyok-e én, hogy keresi a Gáspárt, mondhat, az én lennék. És akkor mondja, hogy hát, megtelt a kisbusz, amúgy is szeretne venni magának egy újabb kisbusz, úgy volt, hogy eljön értem autóval. És fogta a csomagomat, betettem, mint egy hercegnőnek. Ajtót kinyit, én beszállok, mint egy sofőr, elvitt engem Frankfurtba.
Óriási.
És így kijutottam Indiába, ott voltam 3 hetet. És ott voltam a Keralában a 80-as években. Nagyon-nagyon intenzív voltam. A Szentléleknek a kiáradását így tudom mondani. Nagyon erős, nagyon-nagyon sok megtérés történt, és főleg a vincések elkezdtek evangelizálni. A Rufus atyán keresztül, aki hivatalos ördögűzője volt meg, ő volt az ördögűzőknek a vezetője is a Vatikán által megbízva, még az Amorf atya előtt, és rajta keresztül valami teljesen új módja alakult ki az evangelizációnak és a vincés atyákon keresztül. És a szerzetesi hivatás náluk, tehát szerzetesi iskolákban, akkor egy családnál laktam. Családban mondjuk voltak gyerekek, akik jártak iskolába, és otthon például szentírási történeteket táncoltak el, mert ezt tanulták az iskolába, és ezt bemutatták otthon.
De ezt úgy értsem, hogy az helyi őslakos, indiai lakosságot érintette ez a dolog?
Ez a megtérési hullám, igen, az ottaniakat, a keralaiak. A Kerala állam, nem a Kerala állam, ők Tamás keresztények. Ők úgy tartják, és ők a Szalabár, Szír Malabár egyháznak a tagjai. És ők már tehát 2000 éves történetük van, kereszténység, de Indiában csak ott van. Ez a központja az indiai kereszténységnek. Amúgy laknak hinduk is, meg minden más felekezet is van, de ott ők nagyon erősen vannak jelen. Mindenféle szerzetes hivatás van. Nagyon sok szerzetes spiralisták is vannak például Keralában.
De hogy mondod, hogy ebben az időszakban különösen is kiáradt a Szentlélek, tehát még ehhez a kereszténységükhöz képest.
Itt van, áradt és azóta is. És ezek az atyák az elmúlt 20 évben atyák, nővérek jöttek Magyarországra is, egész Európába, és jöttek evangelizálni.
Ez a nővér is, akivel kezdődött a történet? Igen. Onnan jött, és indiai volt?
Így van, ő, és az ő testvérek a házában lakhattam Indiába.
És hogy német nyelvet használta?
Azért, mert ő 60 éve él. Igen, Németországban, több mint 60 éve. Amikor ő 40-es születésű, és amikor 18 éves volt, akkor mentek ki német püspökök Indiába, mert kevés volt a hivatás, hát kórházakban, mondjuk betegápoló nővér, ő Szent Józsefredi nővér, betegápoló nővér, és elmentek Ázsiába hozni nővéreket, akik a Németországban, a kórházban ezt a hivatást gyakorolhatták. Ő az elsők között volt, négyen jöttek, és ő volt az egyik ennek a négynek, aki legelőször jött Németországba, és itt lépett be Szent Józsefrendbe, uh-huh. kongregációba.
Kicsit vissza az iskolába, de mégis összekapcsolva azt kérdezem, hogy ezek a hit megéléseid ott vannak-e, és hogyan a tanári munkába, vagy ez a kettő, ez két külön dolog?
Ez egy. Abszolút egy. Abszolút összefolyik. Abszolút egy. Az alap. Tehát itt az alap. Az ima az alap. Mindenek az alapja. Tehát jövök iskolába, akkor úgy jövök, hogy megáldom az összes gyereket, az összes kollégát, mindenkit, akivel találkozom aznap, hogy minden találkozás, minden beszélgetés az egységben legyen, a szeretetben legyen, hogy életet adjál. Tehát az életet. Ne rombolj, hanem építs. Ezek nagyon fontos. És ezeket a gyerekek... Hogy mondjam, a gyerek nagyon, nagyon finom hangszer, és a gyerek érzi, amit te vagy, aki te vagy, mindent érez, mindent. És a gyerek érzi, hogy te őszinte vagy, te a szívedből adod, akkor csüng a szavaidon, akkor figyel rád, akkor érdekli, hogy te ki vagy. Nagyon, uh-huh. nagyon. Tehát azt gondolom, hogy a gyerekeknek átadni a... Mostanában sokat gondolkodom azon, és az örülök, hogy ezt most így meg is hozhatom, hogy nagyon fontos, hogy megtanítsuk őket boldognak lenni. Tehát annyi mindent tanítunk nekik, annyi tudományt, annyi mindent. De az, hogy az életet, amikor jönnek vissza volt tanítványok, és elmeséli, hogy hát nem jó az élet, félrecsúszott az élete, és hogy mennyi mindent terhet, amit a családból hoz, amit összeszedett az életében, hogy nem tudta lerakni, hogy nem tudja. És ezeket elmondhatod a gyereknek, hogy beszélhetsz neki ezekről, hogy egy liturgia, micsoda, mi jó alkalom arra, hogy egy picit segítsük őket a hitre.
Van-e arról tapasztalatod, hogy ez átmegy, hogy hat, hogy közelebb juttatja tényleg őket a boldogság kereséshez, és egyáltalán, hogy van-e olyan tapasztalásod, hogy mikor jó talajra hull a mag?
Hát ez most inkább úgy válaszolnék erre a kérdésedre, hogy nincs kétségem, hogy nem hull jó talajra a mag, mert hogy szerintem mindenki a szíve mélyén vágyik a boldogságra, vágyik a jóra, vágyik a szentre. És tegnap előtt itt volt például a Bori nővér, Tóth Bori nővér, aki pérista nővér. És bement egyik osztályhoz, beszélt nekik, és akkor a gyerekek maguk mondták, hogy tanárnő, olyan csendben voltunk, úgy hallgattuk. És amikor itt volt a Bőte Csaba, egyszer emlékszem, nagyon régen már, vagy 10 éve, és ott volt 250 gyerek biztos bezsúfolva a kápolnába, és amikor vége volt a beszédének, a gyerekek is jöttek, táncikáltak, és akkor amikor vége volt, akkor olyan döbbenettel magammal konstatáltam, hogy ezek meg se, ez egy pisszenés nem volt. Hogy figyeltek? Hát amikor te, hogy mondjam, önazonos vagy, és őszinte vagy, és a gyereknek azt, amit te vagy, amit gondolsz, érzel őszintén, határozottan, mert szerintem fontos, hogy legyünk bátrak abban, hogy akár az evangélium hirdetésében, hogy ne féljünk, hanem ami vagyok, amit mondok, amit el akarok, át akarok adni, azt képviseljem úgy, ahogy gondolom, bátran. Ott nincs kételkedés. Lehet, hogy utána vannak kérdései, lehet, hogy megmosolyog magában, de kíváncsi.
Vannak-e olyan diákjaid, akiket tovább kísérsz, vagy ha ez túlzás is, hogy kapcsolatban vagy velük itt-ott, amott valamilyen sajátos módon?
Vannak. Az iskolából, innen. Vannak, itt nem tanítok. Általában, hát akik így jönnek hozzám, gyerekek, általában vagy sérült gyerek, aki arra vágyik, hogy valaki befogadja és meghallgassa. vagy ilyen renitens rossz fiúk. Uh-huh. És velük nagyon jó. Tehát a rossz fiúk mélyen jó szív lakik, és ez úgy jó ezt megtapasztalni. Igen, vannak, a mai napig vannak. Van, aki már 4-5 éve visszajár. Telefonon beszélgettünk. Van, aki a birma fiam lett, például aztán azóta hitoktató lett, egy cigány fiú, aki visszamit a cigány közösségébe, a mai napig van kapcsolatunk. Van egy birma lányom, aki már orvos lett azóta, tegnap éppen váltottunk SMS-t. Van, aki rendszeresen jön velem Medjugorjéba, évente egyszer elmegyünk Medjugorjéba a fesztiválra, iskolából gyerekekkel, családokkal, iskolához tartozó családokkal. Ez most milyen hagyomány.
Azt értem, hogy ők már ismernek, és akkor fölhív, meg ilyesmi. Meg azt is mondtad, hogy főleg olyanok, akiket nem tanítasz, vagy érdekes mondom, olyanok is. Szóval, hogy történik az, amikor veled először kapcsolatba lép mondjuk egyik vagy másik? Tehát ha tanítanád, akkor érteném, de mondjuk annak itt nem tanítasz, és mégis megtalál ez. Hogyan megy végbe?
Ez ilyen folyosós, ügyelet, beszélgetések, én megdicsérem a cipőjét, vagy nem tudom, tehát összemosolygunk. És akkor...
Egyik jön a másik.
Ezek így jönnek. Én nem tudom, ezeken nem gondolkodom, csak úgy, vagy néha van így, szerintem velünk megtörténik pedagógusokkal, hogy néha bemész egy osztályba, és akkor rájuk nézel, és szinte olvasol a szívükben, nem? Hogy látod, hogy gondja van, hogy öröme van, hogy még mindig gondja van, és ma jött egy kislány, például pont ma történt, hogy alapvetően vidám természet, ebben az évben még nem láttam mosolyogni. És akkor pár alkalommal beszélgettünk, így az osztállyal dolgokról, és akkor oda állt elém, és mondtam, hogy akkor ő szeretne beszélgetni. Én nem kínálom soha magam. Tehát, hogyha a gyerek úgy érzi, hogy megbízik bennem, akkor ő megkeres. Tehát az a fontos, hogy a gyerek jöjjön, ne te menjél, a gyerek jöjjön.
Van ennek neve, amit te csinálsz?
Ez a például egy kísérés.
Akkor ez a kísérésbe soroljuk, de te magad milyen nevet adnál el? Vagy mi ez, amit csinálsz, Klára? Ez németet tanítasz, oké, értem. De ez a másik, ami talán még fontosabb, ez mi? Erre szegény nem tud választ adni, csak néz, én is, magam se tudom, mi a válasz, de minden esetre egy nagyon szép, nagyon szép dolog.
Ami igazából nekem, ami boldogság a szívemnek, az ami, inkább az, amit megtapasztalok a tantestületben. Mert azt gondolom, hogy mindenek az alapja egy családban is az, hogyha az apa meg az anya jóban vannak, tehát egységben vannak. És ez az egység, és a gyereknek ez biztonság. Akkor is, hogyha veszekszenek, akkor is, hogyha a gyereket leteremtik. Tehát bármi történik, a gyerek érzi azt, hogy az apja meg az anya szeretik egymást. Akkor az jó. És amit így látok, amit tapasztalok, és azt gondolom, hogy ez az imádságnak a gyümölcse, az, hogy látom kibontakozni ezt a szelíd, elfogadó, befogadó, nagyon jó jelenlétet egymásnak a jelenlétében, hogy jó együtt lenni, jó bejönni a tantestületbe dolgozni. Legalábbis én abban a körben, ahol dolgozom, a gimnazisták felső tagozat. Én azt gondolom, hogy szerencsések vagyunk. Egy olyan tantestületben dolgozom, ahol a tanárok vállalták azt, hogy óránként elmennek a gyerekekért imádkozni. Tehát ahol van 30 óra szentségimádás. Most már, hány éve? Ez ugye ez, amikor volt a 400 éves évfordulója az alapításnak, azóta mi így ünnepeltük ezt az alapítást, hogy elkezdtük a szentségimádást. És azóta az első 6 órában folyamatos szentségimádás van, és a tanárok az oltári szentség jelenlétében imádkoznak a tanulóikért. És ez nagyon nagy dolog szerintem, hogy folyamatos. Azt mondja, most pont egy misztikusnak a könyvét kaptam meg Németországban, a Bai Cecilinek hívják, középkori misztikus, pont a 1700-as évek elején ért, és pont olvastam egy részt a könyvben, arról ír, hogy Jézusnak a beszélgetései vele, és Jézus azt mondja, hogy amikor imádnak engem a kitett oltári szentségben, akkor azok a kérések, amiket az emberek ott megfogalmaznak, az Jézust az Atya színe elé viszi, és hogyha bármilyen nagy Istennek a büntető keze utolérné, vagy nem tudom, hogy elhárítja. Elhárítja. És ezt elmondom a gyerekeknek, hogy a tanáraitok imádkoznak, értetek most. Ez milyen nagy dolog, hogy most érted imádkozik, és a családodért valaki. És hogy 30 órában értetek folyik az imádság, meg a családjaitokért. És az a csodálatos, hogy olyan kolléganők, akik nem szoktak soha járni szentségimádásra, és akkor így, jó, hát akkor van egy üres, akkor elmegyek. És hogy valaki már harcol a helyekért, hogy ő akar, vagy szeretnék, vagy takarítónő megy, vagy gazdasági dolgozók, a Zsuzsi a titkárnő, tehát hogy nem egy, nem külön kis szekciók vagyunk, hanem maga az imádság az összehoz bennünket. Amikor jött a Covid, akkor gondoltuk, hogy mondjuk a rózsafűzért, hogy a betegekért, hogy gyógyuljanak, és ugye ez is most már 3 éve tart, és akkor kihoztottuk a titkokat, így itt beírtam, hogy táblázat, és egy hét alatt megtelt, vagy 2 nap alatt megtelt, és most elment 2 kollégán a nyugdíjba, és akkor 3-an jelentkeztek, hogy ők csatlakozhatnak. És akkor kihoztottuk, és húztítok, és így húztítok, és minden nap elmondunk egy 10 rózsafűzét a betegekért, a családokért, a gyerekekért, van valaki. Tehát van, aki mind a kettőt, van, aki csak az egyiket, vagy a másikat, de ezek nagyon nagy dolgok szerintem.
Igen, ezek nagyon nagy dolgok, azt nem tudom, hogy ehhez a nagyon-nagyon gazdag és áldásos tevékenységhez honnan meríted az energiádat. Még ezt megkérdezem.
Belőle.
Köszönöm szépen ez. Szép végszó. Köszönöm szépen Klára tanárnőnek beszélgetést.